Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermekén adj hitet, kérni taníts. Buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen, kérni
Krisztus, köszönjük azt, hogy összegyűjtöttél bennünket. Azt mondtad el a te ígédben, hogy mindenki, aki te juhod, az hallja a te hangodat. És azt mondtad, hogy amikor felemeltetsz a földről, akkor magadhoz vonzol mindeneket. Köszönjük azt, hogy az életünkben van egy ilyen vonzatás, egy hozzád vonzatás, és ezért lehetünk most itt. És köszönjük azt, hogy azt tervezted, ezzel a mai alkalommal, hogy meghalljuk a te hangodat. Köszönjük, hogy ez a hang a pásztor hangja, a jó pásztoré, aki az életét adta értünk. Köszönjük azt, Jézus Krisztus, hogy fent az Atya jobbján hatalommal uralkodsz. Köszönjük azt, hogy életünk minden történése a kezedben van. És köszönjük azt, hogy te tanítasz bennünket hinni, rád tekinteni, benned bízni. Így kérünk erre, hogy hinni taníts bennünket. Kérünk, hogy légy itt szent lelkeddel, szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. János evangéliumából olvasom a 11. fejezetből Isten igéjét, Lázár feltámasztásának a történetét. Volt pedig egy beteg, Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel, és a hajával törli meg annak lábait. Küldenek azért a testvérek ő hozzá, mondván, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Szereti pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig marad azon a helyen, ahol volt. És ezután mondta a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának neki a tanítványok, Mester! Most akartak téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy. Felele Jézus, avagy nem 12 órája van ilyen napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. De aki éjjel jár, nem botlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondd el, és azután mondanékik, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak a haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nekik Jézus, Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. De menjünk el ő hozzá. Mondta az ott Tamás, aki kettősnek mondatik, az ő tanítvány társainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmenőn azért Jézus úgy találá, hogy az már 4 napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük miatt. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon ült. Mondd azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Mondanék ki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanék ki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mondta pedig Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő volt. És amint ezeket mondotta, elméne és titkon szólítá az ő testvérét, Máriát, mondván, Mester, itt van és hív téged. Mihelyt az meghallá, felkele hamar és hozzáment. Jézus pedig nem ment még be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahova Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővel otthon voltak és vigasztalták őt, látva, hogy Mária hamar felkér és kimegy, utána mentek, ezt mondva, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaére, ahol Jézus volt, meglátván őt az ő lábaihoz esik, és mondta néki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus azért, amint látta, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elborsul a lelkében, és igen megrendül-e, és mondta, hová helyeztétek őt? Mondának neki, Uram, nyer és lásd meg. Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, ímé, mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna én ezt, hogy aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában, oda ment a sírhoz, az pedig üreg volt, és kő feküdt rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, én már szaga van, hiszen 4. napos. Mondanék Jézus, nem megmondtam én neked, hogyha hiszel. Meglátod az Istennek dicsőségét. Elvegyette azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelő szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, felszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijöve megholt, lábain és kezein kötelekkel megkötözve, és az arca kendővel volt leborítva. Mondanék ki Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett. Elég hosszú volt ez az ige rész, de azt gondolom, hogy viszonylag ismerős történetről van szó. Amikor elolvastam ezt az ige részt, akkor az volt az első, ami eszembe jutott róla, hogy mennyiszer előfordul benne az, amiről énekeltünk is, hogy hisznek, vagy nem hisznek Jézusnak, hisznek, vagy nem hisznek Jézusban. Ez az egész történet erről szól, átszövi az egész történetet az, hogy ki hogyan viszonyul Jézushoz, ki az, aki hisz benne, ki az, aki nem hisz benne, ki az, aki hisz neki és nem hisz neki, és ki hogyan és milyen mélységgel teszi ezt. És valahol így van ez, hogy nem véletlen, hogy átszövi ezt a történetet a hitnek a kérdése. Mert az Isten országában ez az egyik legfontosabb kérdés. A legfontosabb kérdés, hogy hiszek-e Jézusban, hiszek-e neki, és elhiszem-e azt, hogy ő cselekedni tud, és cselekedni akar, és cselekedni is fog az életembe. És valahol úgy van ez, hogy a hívő életünkben ez egy nagyon fontos momentum, hogy a hitünk az nem csak, hogy megmaradjon, hanem hogy növekedjünk a hitben. Ez az Isten akarata is, növekedjünk a hitben. Növekedjünk a kegyelemben, és növekedjünk a benne való bizalomban, növekedjünk a hitben is. Növekedjünk az ismeretben is. És megvannak a hitbeli életnek a maga szabályai. Tudjuk azt, hogy ha valaki hisz, de nincsenek cselekedetei az ő hitének, azt mondja a Szentírás, a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. Azt mondtam az előbb, hogy az Isten országának a törvénye, hogy a hitben növekedjünk. Ebből következik az, hogy ha nincsenek cselekedetei a hitünknek, ha nem éljük meg a hétköznapunkban a hitünket, akkor úgy fogunk élni, hogy valójában halott a hitünk. Úgy fogunk élni, hogy élünk, és mégis nem élünk igazán, mert halott a hitünk. Ha a hitnek nincsenek cselekedetei, halott önmagában. És azért is fontos a hitnek a kérdése, mert a hit által mutathatjuk meg azt, hogy bízunk az Istenben. Ő semmi más nem vár tőlünk, mint azt, hogy higgyünk benne. Higgyünk abba, hogy ő cselekszik, bízzunk benne, hogy ő cselekszik, legyen ez a válaszunk mindarra, amit ő elmond nekünk. Mindig ezt várja, hogy hittel válaszoljunk az ő szavára, hogy hittel fogadjuk az ő szavát. És így van ez, hogy azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni az Istennek. Tehát mit jelent az, hogyha én hiszek benne? Mit jelent az, hogyha én hitben élem az életemet? Hogy kedves az az élet, amit élek. Hogyan lehetek kedves Isten előtt? Úgy, hogy hiszek ő benne, és hitben járok, és hitben élek. Hát ezért van az, hogy itt vagyunk. Ezért van az, hogy keressük az Isten igéjét, mert az Isten igéje az, ami táplálja a hitünket. Ez az egyik. Nagyon sok hívő ember úgy érzi, hogy nem növekszik a hitben. Úgy érzi, hogy mintha álló víz lenne az élete, mintha nem történne semmi benne. És vannak alapvető szabályok a hitbeli életre vonatkozólag. Az egyik az ez, hogy a hívő embernek szüksége van arra, hogy hallhassa az Isten igéjét. És szüksége van arra is, hogy imádkozzon az Istenhez. Szüksége van a Biblia olvasásra, az igehallgatásra, és szüksége van az imádkozásra is. És ugyanúgy, mi magunk is tudjuk, szüksége van a közösségre is. Ezért vagyunk együtt. Ezek olyan alapvető dolgok, amelyek szükségszerűek ahhoz, hogy növekedhessen a hitünk, hogy elmélyülhessen a bizalmunk Isten felé. És van egy másik oldala is ennek, az pedig maga a bűnkérdés, hogy előfordul az, hogy valaki nem érzékeli azt, hogy növekedne a hitben, és ennek az az oka, hogy valami módon valami bűn van az életében. Ánszor van az, hogy megéljük azt, hogy úgy érezzük, hogy nem növekszünk. És ilyenkor érdemes végig gondolni azt, hogy nem történt-e valami, amivel megbántottam az én Uramat. Nem történt-e valami, amiben nem voltam engedelmes. Amiben a hitem nem volt olyan, ahogyan azt az Isten várta. Mert ezek mind-mind megrekesztik az ember életét, hogyha ezek valamelyike megvan a bűn esetében, vagy pedig valamelyike hiányzik, akár a Biblia olvasás, akár az imádság, akár pedig a közösség gyakorlása. Egy olyan történetet olvastam föl, ami egy családnak a története. Ott van Mária, ott van Márta, ott van Lázár. Nagyon szereti őket Jézus, és ők is nagyon szeretik Jézust. Megvan a kapcsolatuk egymással, ismerik egymást, és egy szeretett kapcsolat az, ami összefűzi őket. És történik egy váratlan esemény az életükben, ami azt lehetne mondani, hogy hitpróbaként tűnik elő. Meghal Lázár. Először beteg lesz, és aztán pár nap elteltével meghal. Itt van ez a család, akiket nagyon-nagyon szeret Jézus. Ki is mondja a Biblia, hogy szereti őket. Ők maguk is tudják, hogy szereti őket Jézus. És megtörténik ez az eset, hogy az, aki a családfő, aki nyugszik az egész családnak a biztonsága, az akkori korban egy férfi az gyakorlatilag a családot jelentette, a nők önmagukban nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hogyha ha magukra maradtak, és meghal a családfő, aki fenntartja ezt a családot, aki alapul az egész család, kihúzzák az egész család lába alól a talajt. És egy olyan nyomorúságba jutnak, hogy amire soha nem számoltak, nem is lehet ilyenre számítani. Nyomorúságba jut az életük. És azt látjuk, hogy ők, akik ismerik Jézust, akik üzennek Jézushoz, gyere Uram, mert beteg, akit szeretsz, akik tudják azt, hogy milyen hatalma van Jézusnak, hogy mindent meg tud cselekedni, hogy tud gyógyítani, üzennek gyorsasággal, gyere Uram, még nem késő. És Jézus ugye nem megy, hanem engedi, hogy a dolgok folyjanak a maguk folyásával, és ami emberileg elképzelhető legrosszabb, az bekövetkezzen. Lázár meghal. Mi is megélünk ilyeneket, hogy valami olyan dolog történik az életünkben, hogy nem számítottunk rá, hogy valami váratlan, amit még el sem mertünk képzelni, olyan rossz dolog történik. Mi nálunk is van ilyen, hogy valami újdonsült helyzetbe kerül az életünk, ami nem feltétlenül rossz, bár lehet az is, de valami csak egyszerűen újdonsült helyzet, amit még sose éltünk meg, ami más. Ilyen az, hogyha egy új környezetbe jutunk, ilyen az, hogyha új munkahelyre jutunk, hogyha valami újdonság történik az életünkben. És van ilyen eset, hogy valami olyan történik az életünkben, amire nem számítottunk, és amit nyomorúságként élünk meg. És itt is valami ilyesmiről van szó, hogy egy újdonsült helyzet áll elő, és ott van Mária, és ott van Márta, és felvetődik a kérdés, hogy ismerjük Jézust. Hiszünk benne, hogy ő a Krisztus, meg is vallja itt Márta. Tudom, hogy te vagy a Krisztus. Megtörtént ez a dolog, de akkor most mit jelent ebben a helyzetben hinni? Mit jelent ebben a nehézségben, ebben az újdonsült helyzetben hinni? Hogyan mutathatom meg a hitemet ebben az újdonsült helyzetben? És annyira szokatlan a terep, annyira újdonsült ez az egész helyzet, annyira váratlan, hogy megbénul a hitük. Megbénul a hitük. És majd halljuk Máriának a szavát, ahol benne van a bizalom, de ott van Mártának a szava, aki azt mondja, hogy Uram, ha itt lettél volna, és elhangzik az, hogy de nem voltál itt. Elhangzik az, hogy Uram, mi számítottunk rád, és hiába kértünk, hiába hívtunk. Hiába. És ebben a helyzetben, ahogy a hitünk lebénul, egy nagyon furcsa dolog történik, mégis Isten engedi, hogy így legyen. És nekünk is van ilyen, hogy érzékeljük magunkon, hogy megzavarodunk, hogy nem értjük, hogy mi történik velünk. Hogy úgy érezzük, hogy sötétségbe jutott az életünk, hogy nem értem az Istent, hogy miért csinálja. Nem tudom, miért csinálja. És bár Isten tudja, hogy ilyen lesz, mégis megengedi, hogy ez megtörténjen. Isten ad ilyet. Ahogy ellentmondásos gondolatok ragadják magával az embert, és mégis Isten megadja ezeket, sőt azt kell mondanom, hogy ő adta ezt. Ő adta Máriának, Mártának és Lázárnak az életébe azt, hogy Lázár beteggé lehessen és meghalhasson. Isten ad ilyet, és azt kell mondani, hogy Isten az, aki ezt adta. Hogyha az életemben valami nehéz van, akkor hadd hangozzék most ez el, hogy Isten az, aki ezt adta. Isten az, aki ezt adta. De miért? Miért? Azt látjuk, hogy Jézus szereti őket, és mégis akarattal késlekedik. Akarattal dönt úgy, hogy Lázár meghaljon. Akarattal dönt úgy, hogy nem megy el. Nem véletlenül, hanem direkt módon marad még 2 napig, hogy Lázár meghalhasson. Miért? Megváltozott? Szívtelenné lett? Már nem törődik velük? Miért? Jézus mássá lett? Hiszen ott látjuk, oda van írva, szereti őket. És mégis engedi. És azt mondom, hogy ezek a kérdések, ezek, ha valaki ilyen helyzetbe jut, akkor teljesen természetes kérdések. Ez a hitnek a zavarodottsági állapota. A miért engedtek? A megváltozott az Isten, már nem szeret. És mégis azt látjuk, hogy Jézus engedi. Mert lehet, hogy nekem nem fér bele a fejembe. Lehet, hogy nekem nem fér bele a hitembe, az, ami történik az életembe. De mindez belefér az Isten szeretetébe. És az ez egész történet, ez sem másról nem szól itt a Bibliában, mint arról, hogy nem mutatkozzék számunkra is az, hogy szeret az Isten akkor is, hogyha olyan dolog történik, amit nem értünk. Ha olyan dolog történik, ami túl van a hitünkön. És még többről is szól, hogy ne adjuk fel a bizalmat Isten felé, akkor se, ha nem értjük őt. Többről is szól, hogy higgyünk benne akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy szeretetlen. Mert miről is van itt szó? Azt mondja ki Jézus, hogy ez az egész, ez nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Még egyszer. Tehát a nehéz dolog, ami ennek a családnak az életébe bekövetkezik, az érthetetlenség, ami túl van a hitnek a határán, a hitüknek a határán, a nem értem az Istent, ez semmi másról nem szól Jézus szemében, mint arról, hogy megmutathassa az Isten dicsőségét. Amikor ez a mondat elhangzik, hogy az Isten dicsősége, mindig az a történet jut eszembe, hogy ott van Mózes, és Mózes fenn a hegyen, az Isten egészen elkülönített közelségében, a vele való egészen különös közösségben, bensőséges közösségben mondhatja el azt neki, hogy Uram, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Mózes kiváltsága az, hogy kérheti ezt, és utána megtapasztalhatja azt, hogy Isten elvonultatja előtte a dicsőségét, és kimondja önnön nevét. Megmutatja magát. És még egyszer mondom, Mózesnek az egészen elrejtett, kiválasztott közösségében történhetik ez meg. És azt látjuk itt, hogy történik egy nagyon nehéz helyzet egy család életébe, és Jézus ezt mondja, hogy semmi másra nem ad ez lehetőséget az Isten kezébe, mint arra, hogy megmutassa önnön dicsőségét, és megdicsőítessék az Istennek fia. Ha van valami az életedben, amit nem értesz, ami nehéz, ami kétségeket támaszt benned Isten iránt, hogy szeret-e még, hadd mondja most ezt el neked, hogy fiam, ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy meg akarom mutatni neked a dicsőségemet. Azt akarom, hogy láss engem, azt akarom, hogy ismerj meg engem, azt akarom, hogy a hited az növekedjen, a bizalmad növekedjen. Azt akarom, hogy láss végre úgy, mint aki szeret téged. Hogy láss újra. És itt is arról van szó, hogy nézzétek, nagyon-nagyon sokan voltak, akik Jézussal jártak. Nagyon sokan voltak, akik közösségbe jutottak vele. Nagyon sokan. És mégis azt kell mondani, hogy valami különös titkot, valami különös ajándékot készít Jézus Krisztus ennek a családnak. És ezt sehogy másként nem lehet átadni. Csak így. Isten különös ajándékai gyakran csak úgy átvehetőek, hogy a körülményeket úgy alakítja, hogy nyomorúságba juttatja az ember életét. Nem azért, mert meggyűlölt. Nem azért, mert bántani akar. Hanem azért, mert vannak ajándékai és vannak titkai, amiket csak ott tárhat fel. Csak ott. Sehol másott. És azt mondtam, hogy a szeretet és a bizalom az valahol ugyanaz. Hogy gondolkodik ilyenkor az Isten? Hát valahogy úgy talán, hogy A fiam ismer engem. A fiam ismer engem, tudja, hogy szeretem. Vele megtehetem azt, hogy beleviszem az életét ilyenbe. Mert ő nem fog megtagadni. Mert ő nem fog kételkedni. Tudja, hogy szeretem. Tudja, hogy jót fog belőle kihozni. Tudja, hogy ajándékot készítettem neki. És el fogja hordozni. Alatta fog maradni. Nem fog lázongani, mert ő ismer engem. Tudja, hogy azért kell végigjárni, mert ajándékom van benne. Mert önmagammal akarom megajándékozni őt. És mert így van, ezért megmerem tenni vele, hogy beleviszem az életét ilyenbe. Ezért megmerem tenni vele, hogy ezt rábocsájtom az életére. Mert ő bízik bennem. Mert ő ismer engem. Tudja, hogy szeretem. És mennyivel másabbá válik úgy az életünk és a nyomorúságaink, hogyha így tekintünk rá, hogy Istentől jött, attól az Istentől, aki nem változott meg, aki szeret, aki szereti Máriát, szereti Mártát és szereti Lázárt. És sehogy máshol nem tudja nekik elmondani azt, hogy ő a feltámadás és ő az élet. Csak így, hogy Lázárnak meg kellett behalnia. Mi az Isten célja? Hogy megdicsőítessék az Isten neve. Mi az Isten célja? Az, hogy szívből igazán felfakadjon a hódolat Isten felé. Mi az Isten célja? Az, hogy ne azért dicsérd őt csupán, mert hallottál róla, hogy mással jót tett. Ne azért magasztald őt, mert hallottad azt, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett. Akár Lázárral, akár a vöröstengeri átkelés, akár sok-sok minden, mások szabadulása, gyógyulása. Azt mondja, hogy ne csak ezért dicsérj engem, hanem akarom, hogy személyesen élj olyat velem, mint a bibliai szereplők. Hogy személyesen éld meg azt, hogy szeretlek téged. Mi az Isten célja? Hogy megdicsőítessék az Isten szívből. Amikor már nem azért mondom el, mert tudom a fejemmel. Már nem azért mondom, mert úgy illik megjelenni az Isten előtt, hogy dicsőrjem őt. Amikor már nem azért mondom, mert valamiféle belső illedelmes kényszer van rajtam, hanem mert a szívem teljességéből ez fakad fel. Hogy áldhatom az Istent, mert nagy dolgokat cselekedett. Mi az Isten célja? Hogy meggyőzzön téged arról, hogy elhidd végre, hogy szeret. Hogy mélységesen szeret. Mi az Isten célja? Hogy meglásd végre, hogy jó az Úr, és a hatalma teljességét arra használja, hogy bölcsen cselekszik mindeneket. Nem csak szóval, de a szív teljességével áldhassad őt. A szívem teljességével. Mi az Isten célja? Félre van azért, hogy beszéljen, félre van azért, hogy találkozz vele, hogy megismertessen önmagával, hogy találkozz a szeretetével. Itt van ez a Márta. Mondja neki Jézus, hogyha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét. És előzőleg azt mondja, hogy megvallja Márta a hitét, tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked. És erre azt mondja neki Jézus, hogy feltámad a testvéred. És Márta azt feleli, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus erre azt válaszolja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Nagyon érdekes ez a beszélgetés. Ez is a hitről szól. Mártának van hite. Tudja azt, hogy fel fog támadni a testvére, majd a feltámadáskor. És azt hiszem, hogy mi is így vagyunk ezzel, hogy könnyen elhisszük azt, hogy a szomszéddal nagy dolgokat cselekedhet az Isten. Könnyen elhisszük azt, hogy most ugyan nincs vizsgaidőszak, de hogy a másiknak megsegíti az Isten a vizsgánál, és ezért sikerül a vizsgája. Könnyen elhisszük azt, hogy másokon, akár csak a bibliai történetekben, másokon tud segíteni az Isten. És Isten tovább akar ezen vezetni. Valaki egyszer úgy példázta ezt, hogy mit jelent hinni az Istennek, és hinni az Istenben, hogy olyan ez, mintha kifeszítenének két magas hely között egy drótot. És valamiféle akrobata ember fogná magát, és végigmenne szépen bottal rajta, és előtte, mielőtt átmenne, megkérdezni azt, hogy hiszitek-e, lekiabálna, hiszitek-e, hogy meg tudom csinálni, hogy átmegyek innen a túloldalra. Mondjuk a templom tetejétől a piac tetejéig. És akkor persze hát mindenki azt mondja, hogy hát mibe kerül az nekem, hogy elhiggyem, persze, hogy elhiszem, hogy át tudsz menni. Hát biztos vagy olyan ügyes, meg nem kockáztatod az életedet, hogyha nem tudod megtenni. És az ember könnyű szívvel elhiszi, és bátran felkiáltja, hogy persze, hogy hiszem. És amikor az emberünk átmegy az egyik oldalról a másik oldalra, mondjuk legyen izgalmasabb a dolog, a villamos elindul alatta, az autók járnak, és látjuk azt, hogy átmegy az egyik oldalról a másikra, nagy tapsvihar, ujjongás, örülünk neki, mert tényleg megcsinálta. Mi elhittük, és ő pedig lám-lám a hitünknek eleget téve megcselekedte. És aztán jönne a következő forduló, hogy venne egy talicskát, és azt mondaná, hogy hiszitek el, hogy nehezített pálya, talicskával együtt is át tudok menni ezen a dróton. És akkor, hát valószínű, hogy bizalmat szavaznánk neki, mert miért ne? Vagy néhányan kételkednének, hát ez már azért nem biztos, hogy sikerülni fog. És látjuk, hogy emberünk megindul, és teljes bátorsággal és biztos léptekkel átmegy az egyik oldalról a másik oldalra. Ismételten azt mondanánk, de jó. És akkor jön a következő, hogy nagyon jó. Na de hiszitek-e, hogyha valaki beleül, akkor is át tudok menni vele? Hú, hát persze elhiszünk, miért ne? Na de barátom, ha elhiszed, akkor gyere, és ülj bele. Ez a hit, hogy odajössz, és bele is ülsz. Na Isten se vár többet tőlünk, mint ezt, hogy gyere, és ülj bele. És ő fogja tolni a talicskát. Hiszem-e azt, hogy megcselekedheti? És itt van ez a Mártánk, és azt mondja neki Jézus, feltámad a te testvéred. Tudom, Uram, hogy föltámad, majd a ma napon. Én vagyok a feltámadás és az élet. Te Márta, te üljél már bele a talicskába. Higgyél már igazán, gyere velem, higgyél bennem. És most sorolhatnám mindenkinek a nevét. Higgyél már igazán. És mutasd meg a hitedet abban, hogy megcselekszed, amit mondok. És azt látjuk, hogy Márta hitének egyetlen egy problémája van, hogy a messzeségbe, a távolba kerül annak a megvalósulása. És Isten semmi más nem vár, mint azt, hogy a mostban, a mában higgyek. A jelen pillanatbeli helyzetemben higgyek. Ne a jövőben, nem a másik életére nézve, hanem magam életére, magam helyzetére nézve, a mostban higgyem el azt, hogy ő tud és akar cselekedni. És aztán azt is el kell mondani, hogy a tehetetlenségem az mindig lehetősége az Istennek. Az én tehetetlenségem lehetősége az Istennek a cselekvésre. Hívjam segítségül őt, és ő megcselekszi. Aki hisz, az nem szégyenül meg. Aki hisz, az nem szégyenül meg. És aztán azt látjuk, hogy Jézus szól nekik, hogy vegyétek el a követ. Márta ott van. És mondja, hogy Uram, már negyednapos. Nem kéne. Szaga van. És Jézus teljesen egyértelműen ezen a ponton mondja el azt, hogy Márta, nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És Amikor ezt a mondatot elolvastam, akkor az volt az első, amit eszembe jutott, hogy mi az emberi életnek a nyűgje. Úgy fogalmazza meg a Biblia, hogy hiával van az Isten dicsőségének. Hiányzik neki valami, az Isten dicsősége. Mi az emberi élet baja, hogy nincs köze az Isten dicsőségéhez. Nem láthatja az Istent. És erre mondja azt Jézus, hogy nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hogy az életünknek a nyűgjei, hát nézzük meg, lássuk meg, tényleg így van, mindig akkor oldódik meg, amikor hiszek az Istennek, hiszek Jézusnak, és a hitem miatt, Jézus kegyelme miatt az történik, hogy megláthatom a dicsőségét. Mindig ekkor oldódik meg a szívünknek minden görcse, minden nyűgje, a bizalmatlanságunk, a lázongásaink, ezek azok a pontok, amikor az ember befogja a száját, nem véletlen mondom ezt a szót, Jobb mondja ezt, hogy most pedig a kezemet a számra teszem, és bűnbánatot tartok, mert látták a szemeim. Eddig csak hírből hallottam felőled, de most szemeimmel látlak téged, és ezért számra teszem a kezemet, és bűnbánatot tartok porban és hamuban. És tényleg így van, hogy mindig azon a ponton oldódik meg az életünk minden belső lelki görcse, nyűgje, keserve, amikor meglátjuk az Isten dicsőségét. És mit mond? Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Persze ez bátorság kell. Az a bátorság, hogy várom, hogy cselekedj. Az a bátorság, hogy nem adom fel a bizalmat. Nem adom fel a várakozást. És ez azt is jelenti, hogy Jézus most erre is rákérdez, hogy van-e olyan dolog, amit már nem tudsz hinni, vagy amit nem tudsz hinni. Van olyan ígéret, amit neked elmondott az Isten, de úgy tűnik, hogy késlekedik az ígérettel, és ezért azt mondta, biztos nem erre gondolt. Pedig arra gondolt, és ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Van olyan, hogy valami tekintetében már nincs reménységed, már lemondtál arról, hogy segíthet. Van olyan terület az életednek, amire azt mondtad, hogy itt már az Isten se tud cselekedni. Hogy rajtam már az Isten se tud segíteni. Hogy ebben a dologban, ebben a jellemvonásomban, ebben amilyen vagyok, ebben nem tud változtatni rajtam senki és semmi, és ilyen vagyok, és így kell elfogadni. Van olyan, amire azt mondod, hogy ez olyan bűn, hogy ebből nem tudok kijönni. Van-e olyan, amiről már lemondtál, amire azt mondod, hogy lehetetlen? Hadd mondja most ezt el neked, Jézus, hogy fiam, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ne add fel. Van-e olyan bárki is a környezetedben, akiről lemondtál úgy, mint ahogy le kellett mondani ennek a családnak Lázárról, hogy meghalt. És azt mondod, hogy képtelenség őt szeretni. Van olyan a környezetedben, akiről lemondtál, hogy ő már nem fog megváltozni sose. Hogy vele nincs mit kezdeni, hogy őt nem lehet szeretni. Nem tudom szeretni. És hadd mondja el az Isten újra, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Miért engedte Jézus, hogy így történjen minden? Elmondja. Azt mondja, örülök, hogy nem voltam ott. Ti érettetek, hogy higgyetek. És elmegy, és feltámasztja Lázárt. Mit mond? Örülök, hogy így történt. Örülök, hogy nem hamarkodtam el. Örülök, hogy ilyen mélységbe jutott ez a család. Örülök, hogy ilyen nagy nyomorúság állt elő, ilyen nagy lehetetlenség és tehetetlenség állt elő. Ti érettetek, hogy megismerjetek és higgyetek bennem, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Nem másért történik mindaz, ami történik, mint azért, hogy az ember életébe hit támadhasson. Gondoljátok el, hogy a ti életetek, a ti hitetek, az nem csak azért van, hogy ti megláthassátok az Isten dicsőségét, hanem azért, hogy itt azt látjuk a történetben, hogy Lázár feltámasztásán keresztül a Jézussal együtt járó tanítványok lesznek azok, akik megismerik Jézust igazán. Az, ahogyan te élsz, ahogyan te hiszel, a hiteden mások hitet nyernek. A hiteden mások hitet nyernek. Amikor te hitben cselekszel, amikor te hitben várod az Isten cselekvését, akkor Isten megdicsőíti magát azzal is, hogy mások, ahogy rád néznek, őt látják meg. Hát mindannyian ezt kívánjuk. Hogy az, akinek már a szó nem ér semmit, hiába mondom neki évek óta, nem tudom meggyőzni, nem tudom megváltoztatni, nem tudok vele mit kezdeni. Ó, ha egyszer megcselekednéd, hogy engedelmesen hiszel az Istennek, és bízol benne, az életedet használná az Isten, hogy pecsét legyen, hogy tényleg érdemes benne bízni, hogy érdemes hinni benne. És nézzétek meg, hogy mindig akkor tűnik fel valakinek az élete, akkor kezd el ragyogni igazán, amikor mások lázonganak, Isten nem. Amikor mások másként cselekednének, a világ fiai másként cselekednének, de te nem. Egyszerűen azért, mert hiszel. Mert hiszel. Valahogy így akarja az Isten a mi életünket. Ezt jelenti azt, hogy hívővé tett bennünket, hogy rátekintsünk, hogy benne bízzunk. És nincs annál nagyobb dolog, mint amikor a szeretetemet azzal mutatom kifelé, hogy bízom benne. Bízom akkor is, hogyha egyáltalán nem úgy tűnik, hogy megéri. Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy méltó rá. Pedig az. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy nem össze-vissza kell mindenféle dolgot elhinnünk. Nem hiszékenységre biztatsz bennünket, hanem egyértelműen az életünket önmagadhoz, a saját személyedhez kötöd. És azt mondtad most is nekünk, hogy a személyedben, a hatalmadban, abban, aki te vagy, te benned higgyünk, hogy te benned bízzunk, hogy életünk minden dolgában téged várjunk, hogy te legyél az, akit segítségül hívunk a nyomorúság idején, és azt ígérted, hogy megszabadítasz, hogy dicsőíthessünk téged. Köszönjük azt, hogy minden gyermeked életéről úgy döntöttél, hogy nem engeded azt, hogy pusztán hírből halljunk felőled, hanem a szereteted jeleként azt akarod, hogy megéljük veled azt a csodát, hogy a hitnek cselekedetei vannak, és te válaszolsz erre. Köszönjük, hogy úgy döntöttél minden gyermeked életére nézve, hogy mindenkivel csodát cselekszel, hogy mindenkinek személyesen, egyénként megmutatod önön hatalmadat, önön személyedet. És Úrunk, így van ez, hogy a mennyben semmi más nem fogunk tenni, mint magasztalni téged, és már most is ezt tehetjük. Dicsőíthetünk téged, mert mindannyian, akik hisznek benned, hány és hány olyan dolgot tudnának elmondani, amiben megcselekedted, hogy hűséggel, szeretettel voltál jelen, hogy nem engedted, hogy aki hitte benned, hogy a szükséget lásson és szégyenben maradjon. Hány és hány ilyen történetet tudnánk elmondani, hogy hogyan segítettél meg bennünket, hogy hogyan könyörültél. És itt van ez a történet is, hogy azt látjuk, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel feltámasztottad Lázárt a szabaddal. Köszönjük, hogy újra erre biztatsz. Hogy az előttünk álló napok, az életünknek minden napja, hadd legyen ennek a szintere, ahol megmutathatod önmagadat, és megláthatjuk a te dicsőségedet, és ennél többet is terveztél, hogy transzparenseid legyünk, hirdető tábláid annak, hogy velünk van az Isten, hirdető táblái legyünk annak az életünkkel, hogy szeret az Isten, és nagy hatalma van. Köszönjük azt, hogy te, aki láthatatlan vagy, úgy terveztél, hogy a